Jézus mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 40. Zsoltárunkat keressük meg, és az első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. 40. Zsoltárunk első verszakát, várván vártam a felséges Urat. Foglaljuk el a helyünket, és a 230. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind az 5 versével. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, Márk evangéliumából hangzik hozzánk Isten beszéde most. Márk evangéliuma 6. fejezetének 45. versétől az 52. verséig terjedő szakaszból a következőképpen. Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bétsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a 4. éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szer fölött csodálkoztak magukban. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, most helyünket elfoglalva, fohászkodjunk ezért is. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te nem csak az ünnepnapokban, nem csak vasárnapokon vagy a te népeddel. Köszönjük neked, hogy rád a hétköznapokban, a mindennapok nehézségei és küzdelmei közepette is lehet számítani, meg lehet szólítani, beszélgetni lehet veled, tanácsot kérni. Kérni bölcsességet, s hallgatva rád indulni. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy mi mégis sokszor csak bizonyos perceket, vagy bizonyos alkalmakat szánunk a veled való igazán csendes együttlétre. Bocsáss meg, hogy sokszor csak a vasárnap délelőtteket, ezt az 1 órát adjuk neked, vagy talán néhány percet a hétköznapokból, de azokat is csak úgy rohanva. Köszönjük neked, hogy te ennek ellenére még mindig szeretsz bennünket, még mindig szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy most is ezért várhatjuk azt, hogy érintsd meg szívünket, szent lelkeddel, ígéddel. Kérünk is erre. Urunk, így áld meg kegyelmedből a mostani Isten tiszteletünket, Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért. Amen. (299.) énekünket keressük most meg, és a 3., 4., 5. verszakait énekeljük, készüljünk így Isten beszédének, üzenetének a meghallgatására. 299. dicséretünk 3., 4. és 5. verszakait énekeljük tehát. Jézus hív, hogy őt imádja. Isten igéje az előbb ége szakaszból szól hozzánk, Márk evangélium a 6. fejezetének 45. versétől az 52. versig terjedő szakaszból. Ebből most az 50. verset olvasom újra. Mindnyájan látták ugyanis Jézust, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik. Bízzatok, én vagyok. Ne féljetek. Foglaljuk el a helyünket. Szabad ilyen melegben olyan történetet olvasni a Szentírásból, amely tengerről szól. Amikor sokkal inkább talán valahol a vízpartján lenne jó, vagy éppen a vízben lubickolni és kicsit hűsíteni magunkat. Remélem azonban, hogy Isten szent lelke elvégzi bennünk azt, hogy ha így fizikailag nem is, de talán még úgy is, de lelkileg mindenképpen felüdülhetünk az ő igéje által. Olvasva ezt a történetet most, hiszen bibliaolvasó kalauzunk szerint tanulmányozva Isten igéjét naponta, ez most került sorra, úgy eszembe jutott az, hogy mi is ragadott meg ebből a történetből bennünket annak idején gyermekkorunkban. Hála Istennek, otthon a családban is hallhattam a bibliai történeteket, sőt olyan gyülekezethez tartozhattunk akkor, abban az időben, amely gyülekezetben gyermekórákat is tartottak, így hát vannak ilyen jellegű emlékeim. És az jutott eszembe, hogy biztos, hogy ami leginkább megmaradt bennünk, az az volt, hogy Jézus jár a tengeren. A gyermeki fantáziát egyébként is általában megragadják a hősök meg a hősies tettek. Arról nem is beszélve, hogy abban az időben, amikor én gyermek voltam, azért még nem olyan nagyon sokan jutottak el valahová tengerpartra. Még azt is, hogy mi az, hogy tenger, milyen az, hogy tenger, csak képen láthattuk, netán televízióban később. És aztán elképzeltük, hogy milyen is lehet az a hatalmas víz. És hogy még jár is valaki a tengeren. Milyen jó lenne, hogyha mi is rendelkezhetnénk valami hasonló képességgel. De hát csak gyermeki fejben fordulnak meg ezek a gondolatok? Felnőttként nem szoktunk erre gondolni? Vagy most, amikor olvastuk a történetet, hallottuk a történetet, hogy milyen jó is lenne járni a tengeren, mondjuk, vagy ha nem is a tengeren járni, de különös képességekkel rendelkezni. Mert hogy valahogy úgy van az, hogy felnőtt fejjel is, hogyha olvassuk, hallgatjuk ezt a történetet, akkor leginkább ennél a mozzanatnál állunk meg, hogy tengeren járni. És nyilván nem újdonság számunkra az, hogy sokan bizony úgy állnak meg, ha megállnak, vagy ha egyáltalán olvassák, hallgatják a történetet, hogy kételkednek ebben. Különböző magyarázatokat keresnek rá, és adnak rá. Olyanfajta magyarázatokat, mint arra, ami ott történt, amivel valahogy mégis a csodát azt ki lehet zárni. Pedig hát, valahogy úgy van az, mint ahogy az egyik ének többek között a Halleluja című énekeskönyvünkben található meg, fogalmazza meg, hogy ki kétkedőn boncolja őt, mármint az Úristent, az ő dolgait, annak választ nem ad, de a hívő előtt megfejti önmagát. Nos hát, Jézus jár a tengeren. Olyan jó lenne, hogyha ezen a mai istentiszteleten most tovább tudnánk menni egy kicsit, és sokkal inkább arra figyelnénk, hogy mi is indította őt arra, hogy járjon a tengeren. Vajon az, hogy az ő személye legyen a középpontban? Feltűnési vágy? Ha így lenne, akkor nem bocsátotta volna el azt a sok ezres tömeget, amely azelőtt ott volt körülötte. Hiszen a megelőző történet az az 5000 ember megelégítésének a története. Amikor 5 kenyér és 2 hal van, és mégis az történik, hogy mindenki jól lakik. 5000-en csak a férfiak. Akkor nyilván ott tartotta volna őket, és az ő szemük láttára járt volna a tengeren. És a megelégítés csodáját is úgy vitte volna véghez, hogy nem a tanítványokat kéri meg, hogy osszák ki a kenyeret és a halat, hanem talán ő ment volna oda, vagy valamiképpen tudtukra adta volna az embereknek, hogy na hát én vagyok az, aki mindenre képes. Sőt, akkor tevékenysége kezdetén, amikor megkísértette őt a sátán ott a pusztában, és többek között azt is mondta neki, amikor felvitte őt a templom párkányához, hogy ugorj le innen, akkor talán engedett volna a kísértő szónak. Hiszen megint csak saját magát mutathatta volna meg, hogy lám, ki is vagyok én, milyen hatalommal rendelkezem. Engem nézzetek rám, csodálkozzatok, micsoda szenzáció ez. Gyertek is nézzétek. Jézus azonban nem tette azt, amit a sátán akkor ott sugalt, mert azzal akkor ott igazából senkinek sem segített volna. Vagy úgy is megfogalmazhatnám ezt, hogy ott senkinek sem volt akkor segítségre szüksége. Jézus csodás módon lép fel azért, mert a követőinek, a tanítványoknak segítségre van szükségük. Ez hát az első fontos üzenete ezen a mai istentiszteleten ennek a történetnek. És a következő, az pedig ennek folytatása, hogy Jézus segít, mert tudja, hogy a tanítványok ellenszélben eveznek. Azt olvastuk az evangéliumból, hogy a tanítványoknak a sok ezer ember megelégítése után hajóba kellett szállniuk. Mi több a Szentírás ezt a szót használja, hogy kényszerítette őket Jézus. Vajon miért kellett ezeket a tanítványokat most kényszeríteni? Lehet, hogy már sejthető volt az, hogy vihar köszönt majd be. Hiszen a tanítványok között halászok is voltak, akik azért már tudtak olvasni az időjárás meg a tenger jelzéseiből. De talán ennél még mélyebb oka is volt annak, hogy a tanítványok most húzódoznak, kényszeríteni kell őket. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy miben is volt nekik részük megelőzőleg. Ott volt több mint 5000 ember, és Jézus Krisztus ekkora tömegben hallgathatták. Nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni, vagy volt-e valamikor részünk ilyesmiben, hogy olyan helyen lehettünk, ahol sok ezer ember volt együtt, és Jézus Krisztusról volt szó, az ő evangéliuma hangzott. Hogy milyen is lehet ez, mit is jelenthet ez, ekkora tömegben Jézussal együtt lenni. János evangélista ennek a történetnek a leírásakor azt is hozzáteszi, hogy a hangulat olyan túlfűtött volt, hogy királlyá akarták Jézust tenni. És mindezt ott hagyni, és beszállni a hajóba, csak ők 12-en, ráadásul Jézus nélkül. Úgy tűnik, hogy nem volt számukra könnyű. Lehet, hogy kicsit duzzogtak, de végül mégis megtették. Elindulnak, és hamarosan roppant erővel csap le a szél. Ezt olvastuk a történetben. Közben éjszaka lesz. A hajójuk nem soká a hullámok játékszerévé válik. Ellenszélben kell levezniük. Mindez éjszaka. És nem csak néhány percen keresztül, vagy egy órán át, hanem több órán át kell így ellenszélben evezniük, úgy, hogy tulajdonképpen nem haladnak előre. Talán mi is éltünk már át, ha nem is tengeren, nem is vízen, de hasonló helyzetet. Küzdöttünk, és nem nagyon haladtunk előre. De ennél sokkal mélyebb igazságot is kifejez ez a történet és tartalmaz számunkra. Méghozzá azt, hogy igazából kereszténynek lenni annyit jelent, hogy ellenszélben evezni. Van, amikor hátszelünk van, és dagadó vitorlákkal lehet előre haladni. De nagyon sokszor ellenszélben kellene. Dr. Sarkadi Nagypál lelkész, teológiai tanár is volt. Egyenesen erről a történetről azt írja, hogy a Bibliában nem az a szabály, hogy hátszelünk van. A Bibliában a szabály az ellenszél. Ha valaki az Ószövetségnek az embereit nézi ebből a szempontból, kicsit gondoljuk mi is itt együtt végig, hogy valóban így van-e, akkor meggyőződhetünk arról, hogy ők is ellenszélben eveztek, illetve ellenszélben éltek. Gondoltunk Mózesre, aki 40 éven át vándorolt a pusztában, a nép irányítójaként, vezetőjeként. Mennyi próbatétel, mennyi szenvedés. Az ellenszél olyan erős volt, hogy a nép meg akarta kövezni őt. Illés prófétáról azt olvashatjuk, hogy egy alkalommal menekült Jezábel királynő elől, mert az meg akarta ületni. Kiszalad Beérseb a pusztájába, és azt mondja, elég, most ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. De az új szövetségből is lehetne példákat sorolni. Keresztelő Jánosnak, aki Jézus Krisztusnak az útkészítője volt. A levágott fejét tálcán viszik Heródes mulatozó vendégei közé. Mekkora ellenszél. Azt se felejtsük el azonban, hogy Jézus Krisztus készítgette erre a tanítványokat. Ő őszintén elmondta, hogy mi vár rájuk. Elbocsátalak titeket, mondta egy alkalommal, Máté evangéliumában olvashatjuk, mint juhokat a farkasok közé. Másik alkalommal pedig azt mondja, hogy e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, és itt megint fölcsendül ez a bizonyos bízzatok, amely a mai ige szakaszunkban is, én meggyőztem a világot. Ellenszélben nevezünk. De az ellenszél az nem csak rajtunk kívül fúj, hanem sokszor bennünk is túl. Hiszen aki igazán elindult már Jézus Krisztusnak az útján, az tapasztalja, hogy a régi, velünk született természet, az hogy küzd az ellen, az új élet ellen, amelyet Jézus Krisztustól kaptunk, és az ő lelke által munkál bennünk. Mennyire szeretne ez a régi természet még felülkeretedni, szóhoz jutni? Talán mi is megtapasztaltuk már, hogy úgy szerettünk volna előre haladni a hitnek az útján. És nem nagyon sikerült. De mi lehet a vége? ebben a helyzetben számunkra. A történet nem fejeződik be itt, hogy ott vannak a tengeren a tanítványok, és ellenszélben kell evezniük. Folytatódik azzal, hogy Jézus közeledik hozzájuk. Közeledik az ellenszélben, ellenszéllel küzdködő tanítványokhoz. Hadd fogalmazzon most meg ezt úgy, hogy tulajdonképpen saját magát adja ezeknek a tanítványoknak, nem kevesebbet, mint saját magát, mert tudja, hogy a helytálláshoz erőre van szükségük. A tanítványok kínlódnak az evezéssel. Hogyha talán vizen még nem is volt ilyen élményünk, de szárazföldön napjainkban egyre többször megtapasztalhatjuk, milyen az, amikor a ránk törő erős szélviharokkal birkóznunk kell, és hogy adott esetben milyen pusztítást tud végezni. Erő nélkül nem lehet megállni az ellenszélben. Krisztus követőjeként sem. És a tanítványok azt is megtapasztalták, hogy ehhez a saját erejük kevés. Gondoljunk csak Péterre, az egyik halászra, a tanítványok közül. Hogy fogadkozott, hogyha mindenki más megtagad téged, Jézus? Én biztos nem. Én kész vagyok veled meghalni is. És aztán, amikor Jézus Krisztust elfogják, bár ő nem szalad el, ezt is tegyük azért hozzá, követi a főpap udvaráig. Amikor azonban ott elhangzik, hogy te is közülük való vagy, akkor már nem meri ezt vállalni. Kevés ehhez a saját erőnk. Egy héttel ezelőtt az Isten tiszteleten a mustármag példázatával kapcsolatban elhangzott az, hogy Isten országa Jézus Krisztus személyében jött el közénk. S hallottuk Jézusnak azon szavait is, hogy Isten országa ti bennetek van, mert aki őt elfogadja megváltójának, élete urának, abban már tulajdonképpen elkezdődik az ő országa. De nem úgy van-e, hogy sokszor ezt olyan kevésnek látjuk? Bizony, erő kell ahhoz, hogy a kevesekhez tartozzunk. És bizony, erő kell ahhoz, hogy úgy szolgáljuk az Urat, hogy sokszor nem nagyon látjuk ennek az eredményét. Vannak, akik egy életen keresztül ezt teszik, és nem érik be a gyümölcs az életükben. Mennyi erő kell ahhoz, hogy mégis, mindezek ellenére is, tovább menjünk ezen az úton, tovább folytassuk ezt a szolgálatot. A tanítványok ott, kínlódásuk közepette, félelemtől elgyötörten, egyszer csak meghallhatják Jézus Krisztusnak a szavát. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Jézus szava pedig kijelentés, amelyben erő van. Akkor bízhatunk. Akkor nem kell igazából félnünk, hogyha tudjuk, hogy Jézus él. Ez ma is így van, és ezért közeledik a mi viharaink közepette is hozzánk. Jelzést ad magáról, adja önmagát, hogy ne felejtsd el, én élek, én vagyok. És ugyanaz a vagyok, ugyanaz, aki azt mondta egykor ott, az égő csipkebokor mellett Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok. Az közeledik Jézusban hozzánk. És arra is gondolhatunk, hogy Jézus a feltámadása után ezekkel a szavakkal fordul a tanítványokhoz. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És micsoda változás állt be a tanítványok életében, amikor megkapták, elfogadták az Isten szent lelkét. Az a Péter, akit már emlegettem, hogy háromszor is megtagadta Jézust, utána már a börtönt is vállalja, sőt, bár maga a Szentírás nem tudósít róla, de valószínűleg az életét is adta Jézus Krisztusért. És nem csak a szűk tanítványi kör, hanem gondolhatunk Pál apostolra. Pál apostolt Lisztrában megkövezték, úgy tűnt, hogy meghalt. Aztán mégis magához tér, és megy tovább, megy a következő városba, és hirdeti az evangéliumot. Mintha mi sem történt volna. Honnan volt ehhez ereje? Onnan, hogy a Szentlélek ott élt benne, és munkálkodott, és erősítette őt. És bár ebben az ige szakaszban, amelyet most felolvastam Márk evangéliumából, még nincs benne a keresztre feszítés történet, azt majd később olvashatjuk, hogyha tovább lapozunk az evangéliumban. De tudjuk, hogy Jézus Krisztus adta magát ott a kereszten, mert tudta, hogy az akkori tanítványok és a későbbi, a mostani tanítványok számára is az igazi segítség, a legnagyobb segítség a szívük megújítása, a szívük átváltoztatása. És ez nem kisebb csoda, mint a tengeren járás. Márk evangélista ezt a történetet a következő megértéssel zárja. Nem okultak a kenyerekből, mármint a tanítványok, mert a szívük még kemény volt. 5 kenyeret és 2 halat tudtak csupán adni akkor Jézusnak, és mégis 5000-en laktak jól csak férfiak. Kenyér, és arra gondolunk, hogy hogyan nevezték régen a kenyeret, élet. Már csak ebből fakadóan is mondhatjuk azt, hogy életadományozója Jézus. És a tanítványok mindennek részesei lehettek. Nem csak úgy, hogy látták, hanem úgy, hogy Jézus még be is vonta őket ebbe a szolgálatba, hiszen ők oszthatták szét a kenyeret és a halat. Most pedig tapasztalhatják azt, ott a tengeren, hogy Jézus úgy áll előttük, mint aki a halálos veszélyből is, és magából a halálból is megszabadíthatja, sőt, meg is szabadítja őket, az övéit. És mégis, ahogyan viselkednek a tanítványok, az alapján nem lehet mást leszűrni, csak azt, amit hallottunk, hogy nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Vagy ahogyan még lehet fordítani az eredeti görög szövegben itt található szót, el volt tompulva a szívük, tompa, fásult. Ó, hány tompa és fásult szívű ember él ma is. Lehet, hogy közöttünk is. Lehet, hogy sokszor hallottuk már az evangéliumot. Lehet, hogy már el is mondhatjuk, igen, megtapasztaltam én az Isten segítségét az életemben, így is, meg úgy is, meg amúgy is. De valahogy a hétköznapjainkat még mindig az ő ereje nélkül éljük. Vajon nem azért van, mert nem akarjuk elfogadni azt, amit ez a történet is elénk ad, hogy a legtöbb az, hogy Jézus saját magát adja. Saját magát adja, akkor, amikor ellenféllel küszködünk a viharainkba, a hétköznapokban, nem csak az ünnepnapokon, nem csak itt vasárnap, 10 órától 11 óráig. Ő kész ott a munkahelyen, amikor tanástalanok vagyunk, amikor már úgy érezzük, hogy nem bírunk többet teljesíteni. Ő kész a családban, amikor háborúságok, feszültségek támadnak. Közbe avatkozni, tanácsot adni, segíteni, vezetni. Saját magát adja. Akarja adni nekünk is. Vajon igényeljük-e? Elfogadjuk-e? Vagy még mindig nekünk is csak annyi kell, hogy az ellenszeleket, azokat lehetőleg szüntesse meg. Hogy amikor nagy-nagy bajban vagyunk, azért azokból húzzon ki bennünket. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Az ő lelkét kész adni nekünk is, csak kérni kell és igényelni kell. És ez az lélek nem csak erőt tud adni, azt is, és kész adni nekünk, hanem újjászül. És tulajdonképpen ez a legfontosabb és legnagyobb munkája a Szentléleknek. Újjászül bennünket. És ez azt jelenti, hogy felráz a tompultságból, a fásultságból, vagy a hamis nyugalomból, az önáltatásból. Életre ráz, örök életre ráz bennünket. Ó, bárcsak engednénk ezt neki. És elmondhatnánk mi is majd Pál apostollal együtt életünk végén, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltitettet nekem az igazság koronája. Amen. 369. dicséretünknek az első verszakát énekeljük, kérjük ezzel is az ő lelkét, hogy árassza ki közénk, reánk, adja nekünk. 369. dicséretünknek az első verszakát énekeljük tehát. Jöveld, Szent Lélek, Úristen! Hálás a szívünk, Urunk, azért, hogy Te eljöttél Jézus Krisztusban ide a földre. Jöttél azért, hogy életet adj nekünk, örök életet. Jöttél azért, hogy bőségben élhessünk. Jöttél, hogy az ördög munkáit leronsd. Jöttél, hogy megkeresd és megtartsd az elveszettet. Jöttél, adtad önmagadat, nem kevesebbet, mint önmagadat nekünk. A te életed és ajándékaid részeseivé válhatunk. Bocsásd meg, Urunk, hogy mégis sokszor egészen másmilyen célokat tűzünk ki magunk elé, egészen másmilyen értékek után futunk. Bocsáss meg, hogy sokszor egészen más dolgokra szánjuk oda az időnket, az energiánkat, haszontalan, mulandó dolgokra. Elmegyünk a te ajándékaid mellett. Bocsáss meg, hogy bár mi is kínlódunk az ellenszélben, de mégis még mindig sokszor csak a saját erőnkre, ügyességünkre, netán kapcsolatainkra próbálunk hagyatkozni. Bocsásd meg, hogy még sokszor mi is azt gondoljuk, hogy pénzzel sok minden megoldható. Könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy végre megláthassuk igazán, és elhihessük, hogy leges-legelső sorban rád van szükségünk, a te lényedre, szent lelkedre, a veled való közösségre. És a legfontosabb számunkra az kellene, hogy legyen, hogy ezt a közösséget erősítsük, mélyítsük, ápoljuk a te beszéded olvasásával, imádkozással, szolgálattal, rólad való beszéddel. Urunk, bocsásd meg mulasztásainkat, bocsásd meg vétkeinket, bocsásd meg, amikor hallgatunk, pedig szólhatnánk. És bocsásd meg, amikor szólunk, de olyat szólunk, amivel csak ártunk. Köszönjük, hogy te még mindig szereteteddel közeledsz hozzánk, hogy egyáltalán közeledsz hozzánk is. Köszönjük, hogy még van lehetőségünk arra, hogy befogadjunk téged a szívünkbe, az életünkbe, hogy élhetünk szent lelked által, az ő vezetése alatt. Kérünk téged, segíts ebben nekünk, hogy így telhessenek a mi hétköznapjaink. Így tudjuk a terheinket hordozni. Így tudjuk megélni a vereségeket, a kudarcokat is. De így tudjuk elfogadni örvendező hálás szívvel az eredményeket, a munkáink jó gyümölcseit is. Urunk, tarts bennünket, kérünk, egyensúlyban. Tarts bennünket erősen két kezedben. Így imádkozunk azért, hogy légy velünk most, amikor iskolásaink számára, pedagógusok, szülők számára is elkezdődött az új tanév, hogy ne a saját erőnkkel akarjunk elindulni, hanem merjünk rád hagyatkozni. Merjünk teljes mértékben rád támaszkodni, veled mindent megbeszélni, és tőled elfogadni mindazt, amit te elkészítettél nekünk. Imádkozunk így, Urunk, azért, hogy indíts minél több szülőt arra, hogy ők maga is, de a gyermekeiket is hozzák olyan alkalmakra, ahol hallhatnak rólad, ahol megismerhetnek téged. Hogy ők is helytállhassanak majd a viharokban is. Hogy megmaradhassanak egyáltalán a sokféle küzdelem között. Így imádkozunk egész gyülekezetünkért. Imádkozunk különösképpen is a betegekért, a szomorú szívűekért, a gyászolókért, a magányosokért, testi-lelki nyomorúságokkal küzdködőkért, akik most vannak keményen ellenszélben, hogy tényleg tudjanak bízni benned, és befogadni lelkedet, aki erőnek, szeretetnek a lelke. Imádkozunk, Urunk, egyházunkért, most különösképpen is, amikor a tisztújítás időszaka van. kérünk téged, hogy te vezess mindnyájunkat, hogy ne emberi indulatok, érvényesülési törekvések, hanem tényleg a te lelked határozhassák meg az eseményeket. Imádkozunk egész népünkért, könyörülj meg rajtunk, hogy a te néped lehessünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanulni. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg most. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Most pedig még figyeljünk együtt gyülekezeti életünk eseményeire, híreire. Legelőször is szeretettel hívok és várok mindenkit a gyülekezeti alkalmainkra. Csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken este 6 órától a nyári szünet után most már ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap a szokott időben természetesen istentisztelet lesz, tehát 10 órától ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára is tartunk foglalkozást. Mivel a következő vasárnap hónap második vasárnapja lesz, ezért istentisztelet után imaóra is lesz, tehát készüljünk így a jövő vasárnapi istentiszteletre. A presbiter testvéreket emlékeztetem arra, hogy holnap este, azaz hétfeste 7 órától gyűlést tartunk. Szeretettel várjuk őket is, és az érdeklődő testvéreket is a gyűlésre. Várjuk a jelentkezéseket még az október 6-án induló keresztkérdések kurzusra is. Ahogyan azt hirdettem már eddig is, tehát 10 héten át, hétfő esténként, és közben egy hétvégén ismerkedhetünk ennek a kurzusnak a keretében a kereszténység alapvető tanításaival. Készültek plakátok, illetve hívogató lapok is, hátul megtaláljuk őket, vigyünk el belőle, és adjuk tovább a hírt, és hívogassunk testvéreket, érdeklődőket, vágyakozókat. Készülünk a gyülekezet ünnepére is, hiszen 60 évesek leszünk ebben az esztendőben. Az ünnepség sorozatunk október 7-ével kezdődik, ez egy keddi nap. Kedden este kiállítás megnyitóra kerül sor, itt szemben a Zichy Major Pince galériájában. A kiállítás címe a Biblia művészetben, budaörsi művészeknek az alkotásaiból kerülnek kiállításra ilyen jellegű darabok. Várjuk erre a megnyitóra Békési Sándort, aki a hittudományi karnak a dékánja, és akinek az érdeklődési körébe a művészet is beletartozik. Ő fogja megnyitni ezt a kiállítást, és közülünk színesítik muzsikával az itt ülő dr. Madarászné dr. Losonci Katalin családja, illetve talán egy volt konfirmandusunk is még majd ezt a megnyitó estét. Ez tehát október 7-e este 7 órától lesz. 8-án este fél héttől, tehát fél órával hamarabb, Berkesi Gábor, aki most a Budapest-Pozsonyi úti gyülekezet lelkipásztora és a Bármades gimnázium vallástanára, fog közöttünk előadást tartani, örök kérdések, ellentmondások a Bibliával kapcsolatban. Ez lesz az előadásának a témája. Tudjuk, hogy ő a gyülekezet korábbi lelkipásztora volt. Pénteken este, tehát 10-én este fél hét órai kezdettel, szintén a gyülekezet korábbi lelkipásztora, dr. Pétód Béla, aki pszichológus is, tart előadást Biblia a lelki gondozásban címmel. Vasárnap délelőtt 10 órától kerül sor az ünnepi istentiszteletre, ahol esperesünk Fó Nagy Miklós nagytisztelt úr fogja hirdetni az igét közöttünk. Utána szeretnénk együtt maradni egész nap, tehát közös ebédre várunk mindenkit, aki itt lesz délelőtt az istentiszteleten, kint az udvaron szeretnénk bográcsban főzni. És este még egy koncertre is sor kerül itt a templomunkban, Szabó István Lanton, Róbert György pedig blokkflőtén fog játszani közöttünk. Készüljünk erre a hétre, ezekre az alkalmakra, fogunk mi róla sokat hallani, meg beszélgetni, hiszen ahhoz, hogy majd azon a héten méltóképpen ünnepelhessünk, azért segítségre is szükség lesz, és szeretnénk, hogyha a kedves testvére kimivel tud, minél többen együtt munkálkodnánk, hogy minden szépen, rendben és ékesen mehessen végbe majd azon a héten. Azt is örömmel mondom el, hogy a múlt vasárnap istentiszteleten elhangzott kérés nyomán tegnap mintegy 10 testvér munkálkodott itt az épületünkben, illetve az udvaron, hiszen akkor kértem, hogy szekrény áthelyezésre, udvarrendbetételére, sittel takarítására a vállalkozó testvérek jöjjenek, és hát jöttek is azért. Azt szeretném hozzátenni, hogy annak ellenére, hogy úgy hirdettem, hogy olyan testvérek főleg, akik hát tudnak vállalkozni ilyen jellegű munkára, amihez erő kell, hát a kedves idős testvéreink kitettek magukért, és megfogták a lapát végét, mint akik még jó erőben vannak, hála Istennek, vagy legalábbis, ami van erő, azt tényleg ide szánták. Nagyon szépen köszönjük ezt az időszakot, amit itt töltöttek, hogy egyáltalán az idejüket, meg az erejüket is ide szánták, és így most már az a sitt is, törmelék is, ami az udvaron még itt maradt a felújítások után, most már konténerben van, amelyet holnap remélhetőleg elszállítanak, és hát jóton haladunk abba az irányba, hogy a lenti gyülekezeti helyiségekbe mindegyikbe most már tényleg hamarosan rend lehessen, és tudjuk használni őket. Köszönöm szépen ezeket a munkákat, köszönjük azt is, hogy nagyon szép függöny került az irodánkba, kedves asszonytestvérünknek, illetve asszonytestvéreinknek, akik megvásárolták az anyagot és elkészítették. Isten áldja meg azt a testvérünket, aki pedig festéssel járul hozzá itt időről időre az épület szépüléséhez, meg mindenkit, aki tett valamit azért, hogy előre haladhassunk. Még akkor is, hogyha itt is új időnként az ellenszél. Ezek között a munkák között is. Hirdetem még azt, különösen a fiatalok felé nézek, hogy egyetemi istentiszteletek sorozata is elkezdődik most már a tanév elindulásával. Szeptember 10-én szerdeste 7 órától lesz az első istentisztelet, amelyre szeretettel várnak mindenkit. Most pedig a 300. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig, mind a 4 verszakával, a 4. majd fennállva, tehát 300. dicséretünket énekeljük el végig. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, míg üvölt a haptusa, s nő a vész a tengeren. Rejtsel, rejtsel, itt ne hagyj. Thank you. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!